Ahogyan olvashattátok a Facebook csoportunkban, ma egy jó hosszú szakaszról lesz szó, több fejezeten áttartó szakaszról lesz szó, mégpedig az egyiptomi 10 csapásról. Ezt nem fogjuk végig felolvasni, a 10 csapásnak az előzményeit fogjuk ma olvasni, ezt is néhány szakaszban, úgyhogy kövessétek figyelemmel a kivetítőt, ott pontosan az fog szerepelni, mint ahogy olvasom is. Így olvassuk az élő Isten igéjét a mai délelőttön, Mózes második könyvének, a 6. fejezetének első versétől. Így hangzik Isten szava. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr, majd meglátod, mit teszek a fáraóval. Erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. Azután beszélt Isten Mózessel, és azt mondta neki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. De azt a nevemet, hogy Úr, nem nyilatkoztattam ki nekik. Szövetségre is léptem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, azt a földet, amelyen jövevények voltak. Meghallottam Izrael fiainak jajkiáltását is amiatt, hogy az egyiptomiak rabszolgamunkára kényszerítik őket, és visszaemlékeztem szövetségemre. Ezért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, és megmentelek benneteket a nekik végzett rabszolgamunkától. Megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. Népemmé fogadlak titeket, én pedig istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. Azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyről megesküdtem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom, és nektek adom majd azt örökségül. Én vagyok az Úr. Mózes pedig elbeszélte mindezt Izrael fiainak. De nem hallgattak Mózesre kis hitűségük és a kemény munka miatt. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Menj be a fáraóhoz, Egyiptom királyához, és mondd meg neki, hogy bocsássa el országából Izrael fiait. Mózes azonban így beszélt az Úr előtt. Hiszen Izrael fiai sem hallgattak rám, hogyan hallgathatna hát rám a fáraó, amikor még a beszédben is ügyetlen vagyok? De az Úr szólt Mózesnek és Áronnak, és odarendelte őket Izrael fiaihoz, meg a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy vezessék ki Izrael fiait Egyiptom országából. Amikor az Úr Egyiptom földjén beszélt Mózessel, így szólt az Úr Mózeshez. Én vagyok az Úr. Mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának mindazt, amit én mondok neked. Mózes azonban így beszélt az Úr előtt. Hiszen én még a beszédben is ügyetlen vagyok. Hogyan hallgathatna rám a fáraó? Az Úr azt mondta Mózesnek. Lásd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha Isten volnál. Testvéred Áron pedig a prófétád lesz. Te mondj el neki mindent, amit én parancsolok neked. Testvéred Áron meg beszéljen a fáraóval, hogy bocsássa el országából Izrael fiait. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó mégsem hallgat majd rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregeimet, az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból súlyos ítéletekkel. Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izrael fiait. Mózes és Áron eszerint jártak el. Úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta nekik az Úr. Atyánk, kérünk, hogy szólj, hangozzék közöttünk a te szavad, az ígéret, a szabadulás üzenete, a te dicsőséges fenségednek az üzenete. Amen. Foglaljunk helyet. Mm-hmm. az Isten megismerhető. A 10 csapás arról szól, hogy Isten mindenki számára nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy ő létezik, és uralkodik minden és mindenki felett. Eléggé sokszor elfelejtjük ezt az egyszerű igazságot, hogy Isten mindenható Úr, és mindenek felett Úr. Nincsen olyan, ami ne tartozna az uralma alá. Szeretnék egy képet mutatni nektek, még nevetítsd ki, csak mindjárt. Egy képet mutatni arról, hogy hová tolódik el ma a kereszténységben az Istennek a képe. Sokszor hivatkozunk úgy Jézusra, mint a barátunkra, és ez igaz, ő maga nevez bennünket annak. Sokszor hivatkozunk úgy rá, mint aki nagyon szeret, kedves, ugye én is mutattam nektek videót arról, hogy odaül mellénk, foglalkozik velünk, és ez igaz. De ő minden mellett, a mindenható Isten, a mindenségnek az Ura. Na, megmutatom, hogy hová tolódott el a kép, nézzük tehát. Ide. Ha valaki látta a Dogma című filmet, akkor annak ismerős ez. A Dogma című filmben azt mondják, hogy az egyház, miután a szenvedő Krisztus nem jött be, új Krisztussal próbálkozik, a haver Jézussal. Jézus haver. Ő látható a képen. Tehát a mai kereszténységben egy picikét eltolódunk ebbe az irányba, hogy Jézus haver. Jézus az, aki mindenhol ott van velem, mindenhova elkísér, függetlenül attól, hogy az kedvese neki vagy sem. Az Isten, Jézus, a mindenható Isten. Ettől nem lesz kevésbé szeretetteljes, de óvakodjunk attól, hogy Jézus haverrá váljon az életünkben. Na hát a 10 csapás az emlékeztet bennünket arra, hogy ő az Isten. Bizonyára látjátok, hogy most már hetek óta arról van szó, hogy hogyan ismered Istent. Van egy fényképem egy lányról, egy csodálatos lányról. Nem tudom, látjátok-e ezt a szép lányt, itt a fényképen kicsit messze van. Anitának hívják. Sőt, teljes nevén Pafkó Anitának hívják. És nagyon szeretem ezt a fényképet. Szeretném valahol itt hordani. Sőt, erről a lányról van egy egész fényképp albumom. Ez az album csak olyan fényképekkel van tele, amin vagy ő és én vagyunk. De tudjátok, mennyire kevés dologról beszél ez a fénykép. Sőt, mennyire kevés dologról beszél ez az egész album a valósághoz képest. Mert a valóságban, gyere kérlek, a valóságban sokkal több ez a lány. Sokkal több, mint amit bármilyen fénykép vagy fénykép album meg tud mutatni. Mert látjátok, a szívem fölött hordom ezt a képet, de bemutatom, hogy milyen az, hogyha valaki hírből ismeri Istent, hallott már róla, az olyan, mintha ezt csinálná. Nagyon szép, nagyon szép. Nem rossz, nem rossz, de azért az igazi, amikor itt van mellettem, érzem a kezem elegét, át tudom ölelni, sőt, még puszit is tudok adni neki. És higgyétek el, köszönöm a segítséget, higgyétek el, hogy sokkal jobb puszit adni neki, mint hogyha ezt csinálom. Ez a különbség a között, amikor van valamiféle ismereted Istenről, de ez az Isten nem jut eléggé közel hozzád, hogy személyesen bemutatkozzon, hogy beszéljen neked önmagáról. Van tapasztalatod Istenről? Amikor Isten közel jön és bemutatkozik hatalmasan, csodálatosan, nem úgy, mint egy fénykép, nem úgy, mint egy fénykép album, hanem a valóságban. amikor ragaszkodni tudsz hozzá, erről szól a 10 csapás. 4 különböző csapatnak mutatkozik be Isten hatalmasan. A fáraónak, Mózesnek, Izrael fiainak és Egyiptom fiainak. A 10 csapás nem szól másról, mint hogy a láthatatlan világ erőteljesen betör ebbe a látható világba. Isten bemutatkozik, kilép a színfalak mögül, és azt mondja, hogy itt vagyok. De nagyon határozottan itt vagyok. És szeretném bemutatni nektek, hogy milyen az, amikor én uralkodok. Képzeljétek el ezt egy olyan kultúrában, ahol a fáraót istenként tisztelték. Mi történik itt? Egy gigantikus erődemonstráció. Egy akkora erődemonstráció, amekkorát még a világ nem látott. Az élő Isten bemutatkozik Mózesnek, a fáraónak, Izrael fiainak és Egyiptom népének, hogy én vagyok az Úr. Annak a fáraónak, akinek egyiptomi nemzedékek generációi építették a piramisokat, hogy halálakor a piramis tetejéről tudjon beszállni abba a tüzes szekérbe, ami majd őt az istenek közé viszi, hogy hazamenjen. Ez volt a piramis célja. Hányan haltak meg azért, hogy az Istennek áldozzák az életüket? Hányan dolgoztak azért, hogy a fáraó el tudjon libbenni a piramis csúcsáról? És ennek a fáraónak azt mondja Isten, hogy én vagyok az Úr. Olvasunk a 10 csapás kapcsán jelekről, csodákról, ítéletről és csapásokról. Miért nevezi a Biblia ilyen sokféleképpen ugyanezt az eseményt? Azért, mert nem mindegy, hogy melyik oldalán vagy a történéseknek. A jel az az, amit kívülről szemlélsz, és nem vagy benne. Történik valami, egy jel, aminek jelzés értéke van. Még nem vagy benne az eseményekben, de már a jeleket látod, hogy valami történni fog. A csoda az már olyan, aminek a részese vagy, és a csodának a másik oldala az az ítélet. Majd látni fogjuk hamarosan, hogy ugyanaz az esemény Izrael fiai számára csoda, az egyiptomiak számára ítélet, csapás. Nem mindegy, hogy melyik oldalról nézed ezeket az eseményeket. Nem mindegy, hogy hogyan ismered Istent. Úgyhogy a mai Isten tiszteletünk, ahogy a címében is benne van, arról fog szólni, hogy neked is látnod kell az Úr munkáját. Neked is meg kell látnod, hogy Isten hatalmas Isten. Isten dicsőséges Isten. Fenséges Isten, aki uralkodik. 5 dologról szeretnék beszélni, amit neked is látnod kell. Az első. Neked is látnod kell, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit. Izrael fiai számára az egyiptomi 10 csapás első körben erről szólt. Isten hű az ígéreteihez, és nem hagy bennünket cserben. Nem tudom, figyeltétek-e, hányszor hangzott el ez alatt a rövid másfél fejezet alatt, hogy én vagyok az Úr. 5-ször. A következő 5 fejezetben még 2-szer fog elhangozni. De itt, amikor Mózest felkészíti Isten a küldetésre, és azt mondja, hogy most pedig élesedik mindaz, amiről beszéltem. 5-ször hangsúlyozza ki számára, hogy én vagyok az Úr. Ne félj, menj! Én vagyok az Úr. Neked is meg kell látnod, hogy Isten beteljesíti az ígéreteit. Miért? Azért, hogy a jövőben soha ne legyen kérdéses az, hogy ő hűséges. Hogy amit egyszer Isten kimond, azt meg is fogja tenni. Amire ő ígéretet tesz, az beteljesítés, punktum. Nincs appelláta, nem lehet kétséged. Mózes pedig elbeszélte mindezt Izrael fiainak, de nem hallgattak Mózesre kis hitűségük és a kemény munka miatt. Még mielőtt véletlenül azt gondoljuk, hogy ez az idő már nagyon távol van tőlünk. Jézus beszél a szívnek erről az állapotáról. Beszél arról, amikor hallod ugyan Isten igéjét, de nem tud megfogadni benned. Ezt mondja Jézus. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. Hallották az izraeliek Mózesen keresztül Isten ígéretét? Persze, hogy hallották. Többször is. Kihangsúlyozza Isten. Háromszor hangzik el ez alatt a rövid idő alatt az, hogy megszabadítalak benneteket, és beviszlek az ígéret földjére. És múlt héten arról olvastunk, hogy mikor Mózes bemutatja a jeleket, akkor a nép leborul és hisz. És aztán mi történik? Egy kis nehézség. Nehezebbre fordulnak a dolgok. Több vályogot kell vetni, mint eddig. Nehezebben kell vályogot vetni, mint eddig. És mi történik? Hova megy az Isten ígérete? Elszáll. A semmibe. Mintha nem is lett volna. De Isten ígérete megáll. Isten üzenete tehát az egyiptomiak számára az az, hogy neked is látnod kell az én csodáimat. Személyesen látnod kell, át kell élned, hogy soha ne legyen kérdés a továbbiakban, hogy én hűséges vagyok. Izrael fiainak tehát ezt kellett meglátniuk. Aztán mindenkit elér a csapásoknak a valósága. Mindenkinek meg kell látnia, hogy Isten mindenható, hatalmas Isten. Miért? Azért, hogy legyen erőt szembenézni mindazzal, ami ezután következik. Ez talán a kulcs üzenete a 10 csapásnak. Izrael fiai honfoglalásra készülnek. Arra készülnek, hogy bemennek az ígéret földjére. De ugye tudjuk, és később majd tanulni is fogjuk az igéből, hogy akadályokba fognak ütközni. Óriások lesznek azon a földön. Nem egy üres területre mennek be, hanem nekik kell megharcolni, hogy oda bemehessenek. Miért kell látniuk, tapasztalniuk, a bőrükön érezniük azt, hogy Isten mindenható, hatalmas Isten? Azért, hogy amikor ennél nagyobb dolgok fognak történni, amikor ennél, a vályogvetésnél nagyobb dolgokkal kell szembenézned, akkor tudd, hogy ki áll mögötted, az angyalhadaknak az Istene, akiről énekeltünk. Te tudod, hogy ki áll mögötted? Tudod, hogy ki van ott a mindennapjaidban veled? Hát nem a Jézus haver, hanem az angyalhadak Istene, a mindenható, hatalmas, élő Isten. Azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyről megesküdtem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom, és nektek adom majd azt örökségül. Én vagyok az Úr. Emlékeztek, hogy mit jelent ez a csupa nagybetűvel szedett Úr neve Istennek? Most is olvastuk. Vagyok, aki vagyok. Mit jelent ez? Én vagyok az, aki létezem, az örökké való, örökké létező. Tehát akkor mit hangsúlyoz Isten itt folyamatosan? A fáraónak is mi az üzenet? Mózesnek mi az üzenet? Izrael fiainak mi az üzenet? Az egyiptomiak számára mi az üzenet? Barátaim, én létezem. Én itt vagyok. És megmutatom, hogy létezem. Nagyon is valóságosan szeretném megmutatni nektek, hogy én vagyok. Rabszolgák Izrael fiai egy idegen országban. Várnak a szabadulásra. És a szabadító Isten megjelenik, sok nyomorúságon keresztül végül kiviszi az övéit a rabszolgaságból, és bemennek az ígéret földjére. Ismerős ez a mintázat valahonnan? Mire mondja azt Pál apostol és Barnabás, A tesszalonikaiaknak, amikor bátorítják őket, az Abcsel 14. fejezetében ezt olvashatjuk. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Ezt szerintem időnként elfelejtjük. Mi történik most? Miről szól a mi egész életünk? Arról szól, hogy itt vagyunk, Egyiptomban, a bűn rabszolgaságában. Aztán Isten megígéri nekünk a szabadulást, elhozza a szabadítót, és hatalmas jelek és csodák között kivisz bennünket innen, és bevisz az ígéret földjére. Ez történik velünk pontosan. De sok nyomorúságon keresztül vezet az út. Látnod kell, hogy Isten mindenható és hatalmas Isten. Azért, hogy legyen erőt szembenézni azokkal, amik ezután jönnek. Tudjátok, hogy ha most Isten olyan munkát kezdett itt közöttünk, aminek a nyomán ima csoportok alakulnak, szinte gomba módra. Tudjátok, Isten esőt adott, és kinőnek az ima csoportok a földből. Hogyha ez a kezdete, akkor nem tudom elképzelni, hogy mi jöhet még, és mennyi minden, és milyen sok minden. De Pál apostol és Barnabásnak nem véletlenül kellett erősíteni a tanítványok hitét. Sok nyomorúság következik. Sok nyomorúság, mert azon át kell bemennünk az Isten országába. Neked is látnod kell, hogy Isten Úr minden Isten felett. Mindannyiunknak vannak házi bálványai, csak ma már nem teszik ki őket a polcra. De mindannyiunknak vannak olyan mini isteneink, amiket akkor veszünk elő, amikor úgy érezzük, hogy Isten hallgat. Hogy Isten néma, Isten nem törődik velem, akkor fogom a házi bálványt, leborulok előtte és áldozok neki. Ez a házi bálvány, ez lehet a pénz, amitől a biztonságodat reméled. Lehet a karriered, amitől az előre meneteledet reméled. Ez a házi bálvány lehet valamilyen függőség, alkohol, pornó, szex. És lehet valami olyan dolog, amiről csak te tudod ma itt, hogy az a te házi bálványod. Tudod, hogy mi az, ahova menekülsz, amikor úgy érzed, hogy Isten tétova. Na hát az egyiptomiaknak súlyosan szembesülni kellett azzal, hogy az isteneik nem védik meg őket. És Isten súlyosan szembesíteni fog téged is azzal, újra és újra, hogy az isteneid nem istenek. Mert egy Isten létezik, és ő azt mondja magáról, hogy én vagyok az Úr. Úgyhogy neked is meg kell látnod, hogy Isten Úr minden Isten felett. Azért, hogy végleg leszámolja bálványaiddal. A kivonulás előtt ezt mondja Isten Mózesnek. Átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Én az Úr. Ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Ez azt jelenti, hogy ki fogom mondani róluk, és számotokra is nyilvánvaló lesz, hogy ezek nem istenek. Nem tudnak megsegíteni. És Isten nem akar eljutni odáig, hogy ilyen súlyos ítéletekkel kelljen neki bemutatnia, hogy Úr. Ne hagyd, hogy idáig kelljen eljutnia. Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izrael fiait. Ugyanaz az esemény. Ugyanezzel bátorítja Isten a saját népét. Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom a kezemet, és megszabadítalak benneteket. Megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha rájuk teszem a kezemet. Ez a kéz, Isten kinyújtott karja. Van, akinek ezen a világon ítélet, és van, akinek szabadulás. Van, aki számára csoda, van, akinek ítélet. És azt szeretném mondani, hogy az önmagában nem jelent számodra biztonságot, hogy itt ülsz. Hallja az igét. De a gazdagság csábítása és a világ gondjai megfojtják benne azt, és nem hoz termést. Egyiptom fiainak, az egyiptomiaknak egzisztenciálisan kellett szembesülniük Isten létével. A hétköznapjaikra, az életükre volt hatással az, hogy Isten bemutatta, hogy itt vagyok. A víz vérré válik. Békák lepik el a házakat. Szúnyogók lepnek el embert és állatot. Bögyök csípnek szét embert és állatot. Dögvész pusztítja el az egyiptomiak minden állatát. Hólyagos fekély jelenik meg az embereken. Jégeső következik, és akkora, amekkorát Egyiptomban még nem láttak alapításától fogva. Sáskák rágják le a maradék növényt, amit a jég nem vert el. Sötétség van Egyiptom egész földjén. 3 napig. És végül meghal minden elsőszülött az egyiptomiak közül. Amikor az Isten rájuk teszi a kezét. És azt mondja, hogy én itt vagyok az országban. Milyen füllel hallgathatta ezt a fáraó? De kivételt teszek azon a napon Gósen földjével, ahol az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögyök, hogy megtudd, én, az Úr, itt vagyok az országban. Ez nyílt fenyegetés, ebbe belerászkódik az ember lelke. Nem csak azt mondja az Úr, hogy én vagyok, hogy én létezem, hanem azt mondja, hogy itt vagyok a te országodban, és én vagyok az Úr. De ne szaladjunk előre. Az egyiptomiak először csak kellemetlenségeket élnek át. Hát nem olyan apró kellemetlenségek, bár onnantól kezdve, hogy csípnek a szúnyogok, odáig, hogy undorodom a békáktól, egészen odáig, hogy 7 napig nincsen ivóvíz, hogyha nem ásol le mélyre. Nincsen víz, 7 napig. De ezeket mondhatjuk még, hogy kellemetlenségek. Rajtuk kívül vannak. Aztán következik, ami eléri a testüket. Hólyagos fekély. Fájdalmas, borzasztó, nehezen gyógyul. Aztán eléri az Úr ítélete az ingóságaikat. Meghalnak az állataik. Aztán elveri a jég a növényeiket, a vetésüket. Miük marad? És végül meghal az az ember, aki vihetné tovább az ő örökségüket, az elsőszülöttjeik. A kellemetlenségtől kezdve a bőrükön át egzisztenciálisan tapasztalják azt, hogy Isten az Isten. Azért, hogy nyilvánvalóvá legyen a számukra, hogy a saját isteneik, Egyiptom istenei, a bálványok nem használnak semmit. Ki is lehet őket dobni? Semmiben nem különbözünk az egyiptomiaktól. Izrael fiai most kezdenek néppé formálódni. Ebben az állapotukban semmiben nem különböznek még az egyiptomiaktól. Ugyanúgy nem hisznek Mózesnek, mint az egyiptomiak. Ugyanúgy billegnek, hogy itt maradunk-e, vagy sem. Szerintetek hány izraeli kacsingatott Egyiptom isteneivel? Biztos, hogy rengetegen. Bárcsak jönne az az egyiptomi isten, vagy az, és megszabadítana. Bárcsak a fáraó, mint Isten, felszabadulást adna nekünk. Nem, nem, nem. Nincsen olyan Isten, aki meg tudna szabadítani. Csak az élő Úr. Aztán negyedszerre. Isten láttatni akarja veled, hogy különbséget tesz az ő népe és mások között. Négyszer hangzik el a 10 csapás során, hogy Isten különbséget tesz. Azt mondja, hogy bögyök nem lesznek Gósen földjén. Izrael fiainak az állatait nem éri el a dögvész. Jégeső nem lesz Gósen földjén. Ez 3. És végül világos lesz Gósen földjén, mindenhol máshol sötét. Isten elkezdi bemutatni, hogy szétválasztom Egyiptom fiaitól Izrael fiait. Különbséget teszek a között, aki hozzám tartozik, és a között, aki nem tartozik hozzám. És ez ugyanúgy igaz Izrael fiaira, mint Egyiptom fiaira. Amikor azt olvassuk, hogy jó indulatot támasztott Isten az egyiptomi férfiakban és nőkben, hogy arany és ezüst ékszereket adjanak a szomszédaiknak, szerintetek nem azért tette ezt Isten, hogy elgondolkoztassa az egyiptomiakat, hogy milyen lenne hozzájuk csatlakozni? Hát, hogyha ez az Úr, akkor nem jobb hozzá csatlakozni? Akkor nem jobb együtt kivonulni a rabszolga néppel? De igen, ez lett volna az üzenet. Isten különbséget tesz az ő népe és mások között. De kivételt teszek azon a napon Gósen földjével, ahol az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögyök, hogy megtudd, én, az Úr, itt vagyok az országban. Aztán folytatja. Megveri az Úr keze a mezőn levő jószágodat. A lovakat, szamarakat, tevéket, marhákat és juhokat igen nagy dögvésszel. De különbséget tesz az Úr Izrael jószága és az egyiptomiak jószága között, és egy sem hullik el abból, ami Izrael fiaié. Különbség, különbség, különbség. Mi adja a különbséget? A hit, és semmi más. Elhiszed, vagy sem? Azok az izraeliek, akik nem hitték el, tapasztalhatták, hogy Isten tényleg hűséges. Azok az egyiptomiak, akik nem hitték el, tapasztalhatták, hogy Isten tényleg Úr. A világ végén, amikor Isten megítéli a bűn Egyiptomát, ezt a világot, és nagy szabadulással bevisz bennünket az ígéret földjére, ugyanígy megtörténik ez a kettéválasztás. Maga Jézus ezt mondja, amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Isten különbséget tesz az ő népével, akiket most gyűjt itt magának. Készít bennünket a kivonulásra. És húsvétkor fogunk megérkezni a vérrel befestett ajtófélfákhoz. 2 hét múlva. Addig Isten gyűjti azokat, akik csatlakoznak hozzá, mert különbséget tesz az ő népe és Egyiptom között. És a végén, amikor azt mondja, hogy mindenki kész a kivonulásra, a szabadulásra, akkor azt mondja, hogy most pedig nagy szétválasztás. Eddig lehetett dönteni, most lezárul ez a lehetőség. Kecskék balra, juhok jobbra. Szó van egy ígéret földjéről, és Izrael fiai kivonulnak. Szó van a számunkra öröktől fogva elkészített országról. És Jézus fiai bemennek ebbe az országba. Még egy érdekességre szeretném felhívni a figyelmet, ami roppant üzenetértékű a számunkra. A negyedik csapástól kezdve kezdi el mondani Isten, hogy különbséget teszek Izrael fiaival. A víz vérré válik, békák jönnek fel mindenhová, és szúnyogok lepnek el embert és állatot. És nem mondja az Úr, hogy különbséget teszek Izrael fiaival. A negyediktől kezdve viszont elkezdi mondani szisztematikusan. Mit jelent ez? Kimondva nincs ott, de következhethetünk arra. Isten megengedte, hogy az első három csapás valamilyen módon érintse az ő fiait is. Izrael fiainak ugyanúgy le kellett ásniuk mélyre az ivóvízért. Izrael fiainak ugyanúgy át kellett élnie, hogy undorítóan sok a béka az országban. Izrael fiainak ugyanúgy át kellett élnie azt a kellemetlenséget, hogy jönnek a szúnyogok. Jézus azt mondja a főpapi imában, nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Úgy vagyunk itt ebben a világban Isten népeként, hogy bennünket is elér mindaz a csapás, ami ezt a világot sújtja. Minden rossznak ugyanúgy ki vagyunk téve mi is Isten népeként, mint ahogy a körülöttünk lévő világ. De Isten egy idő után nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy gondoskodik rólunk. Csak ennek az egésznek az ideje meghosszabbodik. Értitek? Izrael fiai számára ez körülbelül 2 hét lehetett. Amiből 7-8 napig kellett átélniük ugyanazt, mint az egyiptomiaknak. Utána különbséget tett velük az Úr, és a végén bementek az ígéret földjére. Mi lehet a mi üzenetünk a környezetünk számára? Az, hogy barátom, ugyanúgy elérnek engem is azok a dolgok, mint téged. De hiszem, hogy az Úr szabadítani fog, és bemegyünk az ígéret földjére. Ez a mi nagy üzenetünk. Azért teszi ezt velünk az Úr, hogy az identitás tudatunknak az alapjává váljon, hogy mások vagyunk. Másoknak kell lennünk azért, hogy felhívjuk Isten országára a figyelmet. Hogyha éppen vízért küzdünk, mert szomjasak vagyunk, akkor is Isten népe vagyunk. Ha éppen békákkal kell küzdeni, és undorító az, amiben vagy, akkor is Isten népe vagy. Ha éppen szúnyogok csípdesnek, de akkor is az Istenhez tartozol. És Isten különbséget fog tenni. Tudjátok, hogy hogyan? Hogyha ráállsz az ígéretekre. És azt mondod, hogy Istennek fontos a házassági szövetség. És én kitartok a férjem vagy a feleségem mellett. Istennek fontos az én anyagi tisztaságom, és én kitartok az ígéretek mellett. Istennek fontos az, hogy én a kapcsolataimban rendezett legyek, ezért mindenkinek meg fogok bocsátani. És egyre inkább nyílni fog ez az olló, és látni fogják rajtad, hogy te más vagy. Mert ezeknek a nyomán lesz olyan, amitől Isten megőriz. És azt mondja, hogy a világ, ami körülvesz téged, belemegy a saját bűnei miatt, és magára van egy csomó ítéletet és csapást, de téged nem érnek el ezek. Tarts ki az ígéretben. És végül, neked is látnod kell, hogy Isten mindig ad lehetőséget a változásra. Mindig. Az egyik legnehezebben érthető kérdés az egyiptomi 10 csapás kapcsán, a fáraó megkeményedett szíve. Nem tudom, aki olvasta ezt, mennyire vált zavaróvá a számára. Így egyben olvasva, ahol 7. alkalommal hangzik el az, hogy a fáraó szíve megkeményedik, megkeményíti, vagy az Úr megkeményíti az ő szívét, vagy az, hogy konok maradt a fáraó szíve. Na most akkor ki keményíti meg ennek az embernek a szívét? Is-is. Létezik olyan, hogy Isten kiválaszt valakit, és azt mondja, hogy a te dolgod most az lesz ebben az egész helyzetben, kis marionett bábum, te leszel a rossz fiú. És hogyha változtatni akarsz a szíveden, akkor is te leszel a rossz fiú. És hogyha megbánnád, akkor is te leszel, mert én úgy döntöttem. Létezik ilyen? Oké, megoszlanak a vélemények. Egyébként, hogyha huszárosan, egyszerűen akarnánk válaszolni, Isten, Isten. Szuverén Úr. Azt mondja Ézsaiás könyve, mondhatja-e az agyag a fazekasnak, hogy miért teszed ezt velem, miért alkottál ilyenre? Mi vagyunk a teremtmények, ő a teremtő. Mi vagyunk az agyag, ő a fazekas. Még mielőtt bárki kétségbe esne. Néhány axióma mindig igaz Istenre, függetlenül attól, hogy mi hogyan éljük ezt meg. Isten látja a te egész életedet. Elejétől a végéig. Ez a te életvonalad. És tudja azt Isten, hogy fogsz megélni hullámhegyeket és hullámvölgyeket. Ezeknek az intenzitása váltakozó. De a végén fölfelé tart. A fáraó egy kemény ember volt. A fáraó egy olyan ember volt, akiről a harmadik fejezet 19. versében azt olvassuk, hogy én tudom, hogy a fáraó nem akar majd elbocsátani titeket. Már most tudom, hogy nem akar majd elbocsátani. Csak az erőszaknak enged majd. A fáraónak egyébként is kemény volt a szíve. 5. fejezet. Mózes azt mondja, engedd el a népemet. Mi erre a fáraó válasza? Kicsoda az az Úr? Kicsoda az az Úr? Nem hallottam róla. Nem engedem el. Ki az Úr? Én vagyok az Úr, mondja a fáraó. Nem engedem el a népet. Anélkül, hogy a héber szavak analízisébe mennénk. Egy dolgot szeretnék kiemelni nektek. Nem arról van szó, hogy van egy olyan ember, mint Ábrahám, akiben Isten gyönyörködik, és azt mondja, hogy na vele valamit tudok kezdeni. De azt mondja Isten, hogy téged most kiválasztalak, és megmutatom rajtad, hogy én vagyok az Úr. És megkeményítem a szívedet egyszer, kétszer, háromszor, sokszor. Hanem arról van szó, hogy van egy olyan ember, akinek kemény a szíve. Aki döntéseket hoz, és keményedik a szíve. Ez a kifejezés, hogy megkeményítette az Úr a fáraó szívét. Ez szó szerint nyersen annyit hangozna, hogy megerősítette a szívét. Mit jelent ez? Hagyja, hogy benne maradjon abban. Ha akarod, csináld, akkor csináld. De hogyha tényleg csinálni akarod, akkor csináld jól, akkor csináld erősen. Tényleg? Föllázadsz ellenem? Na hajrá! És megkeményíti az Úr a szívét. És azt mondja, hogy ha ellen akarsz állni nekem, akkor állj ellen rendesen. A szuverén Istennek a döntése és az emberi szabad akarat, ez soha nem játszható ki egymás ellen. Mit jelent az, hogy imádkozunk valakiért, hogy Isten formálja a szívét? Most akkor Isten beleavatkozik az életébe, vagy nem? Imádkozunk azért, hogy valaki térjen meg. Isten beavatkozik az életébe, vagy nem? Azért rajzoltam fel ezt, mert ide felírhatunk alap tulajdonságokat Istenről. Igazságos. Bölcs. Jó. És szeret. Függetlenül attól, hogy a te életed éppen itt van, vagy éppen itt van, ezek mindig igazak. A fáraónál is. Látható? Mert akkor most elteszem. Ne ijedjünk meg attól, hogy azt mondjuk, hogy Isten szuverén Isten. Bármit megtehet. Bármit megtehet. De nem ellenedre. Mert ő bölcs, igazságos, jó és szeret. És ő fogja eldönteni, hogy kinek az életébe hogyan avatkozik be. Azért, hogy hirdetni tudd a kegyelmet, és ezzel be is fejezem. Látnod kell, hogy Isten mindig ad lehetőséget a változásra. A fáraónak is lett volna lehetősége változtatni. 2 Mózes 9. Már kinyújtottam a kezemet, és megvertelek téged és a népedet dögvésszel úgy, hogy ki is pusztulhattál volna a földről. De mégis megtartottalak, hogy megmutassam neked az erőmet, és hirdessék nevemet az egész földön. Benne lett volna a pakliban, hogy azt mondja a fáraó, hogy átpártolok a ti istenetekhez. Felismerem, hogy Izrael istene az Úr. Megtartottalak, hogy megmutassam neked az erőmet, pedig elpusztíthattalak volna. Aztán, még mielőtt jön a jégeső, most azért üzenj, hogy hajtsák be a jószágodat és mindenedet, ami a mezőn van, mert olyan jégeső támad, hogy elpusztul minden ember és állat, amely a mezőn marad, és nem megy haza. Aki a fáraó udvari emberei közül megijedt az Úr kijelentésétől, biztonságba helyezte szolgáit és jószágát. Isten hívja az egyiptomiakat is. Lehetőséget ad nekik hitben kapcsolódni az izraeliekhez. De ők nem élnek vele. Végül a fáraó mágusai, udvari emberei, a legmagasabb pozíciójú emberek azt mondják, bocsásd el ezeket az embereket, hogy áldozattal szolgálhassanak Istenüknek az Úrnak. Még mindig nem veszed észre, hogy pusztulóban van Egyiptom. Barátaim, ebben a világban nekünk úgy kell jelen lennünk, hogy amikor tapasztaljuk a nyomorúságokat, és amikor látjuk, hogy van olyan, ami bennünket nem ér el, Isten miatt nem ér el, de másokat elér, akkor ott legyünk számukra, és amikor megfogalmazzák, hogy pusztulóban van a világunk, szétesik körülöttünk minden, akkor azt tudjuk mondani neki, hogy a mi Urunk vár. A mi Urunk ki fog bennünket szabadítani. Gyere és csatlakozz. Értitek ennek a nagyszerűségét és felelősségét? Ott tudunk lenni a számukra, amikor csapások érik őket. És vagy azt tudjuk mondani, hogy nézd, engem is elér. Mint a vér, a béka és a szúnyog. Vagy azt tudjuk mondani neki, hogy azért nem ér el engem ez a csapás, mert az én Uram megvéd. Látnod kell, hogy Isten mindig ad lehetőséget a változásra, hogy hirdetni tudd a kegyelmet. Ámen. Istenünk, köszönjük neked a te ígédet, és hálásak vagyunk, hogy jelen vagy közöttünk. Urunk, nem akarjuk megtartani a bálványainkat, nem akarunk leborulni idegen istenek előtt, és nem akarjuk megvárni, még ráteszed a te hatalmas kezedet a mi életünkre, hanem a te kezedet úgy akarjuk tapasztalni, mint azt a kart, ami bevisz bennünket az ígéret földjére, ami kihoz bennünket a mi bűneinkből. Atyánk, szeretnénk látni a te csodáidat, és szeretnénk ott lenni, amikor az emberek átérik a csapásokat, hogy meghirdethessük nekik a te kegyelmedet. És Urunk, nem akarunk olyanok lenni, mint a fáraó, akinek konok marad a szíve. Urunk, mi úgy akarjuk átadni neked a szívünket, hogy legyen az a te kezedben az agyag, és formád olyanná, amilyenné te szeretnéd, hogy legyünk. És mi olyanok akarunk lenni, akik mindennél jobban ismernek téged. Amen.